Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a Jazzin.
Mai vendégem Böhm Kornél, krízis kommunikációs szakértő. Szervusz, Kornél. Örülök, hogy eljöttél.
Szia, Laci.
Nagyon régen nem találkoztunk a stúdióban, mert úgy egyébként alig néhány nappal ezelőtt a Márkaépítés 2024 Neverending Innovation konferencián, amit a Márka Monitor rendezett, és te is előadónk voltál. Lényegében ez a mai beszélgetés apropója, de mielőtt az innovációkra, a végtelen innovációk sorára kitérnénk, azért pár szót róla. Tehát 22. februárjában beszélgettünk utoljára, és nem is a stúdióban, mert akkor még a távolból telefonon kellett intézni a dolgainkat. Borzasztó idők jártak, akkor emlékszel még rá, hogy mik voltak akkor?
Arra emlékszem, hogy, és pont gondoltam rá, amikor jöttem ide a stúdióba, ami azért nincsen nagyon közel ahhoz, ahol én lakom, hogy tényleg a múltkori alkalommal egy nagyon jókedélyű, nevetgélős, de hát a nehéz Covid időkre való tekintettel azért mégsem olyan önfeled beszélgetést folytattunk.
Baljós jelek jegyében és árnyékában tudtunk akkor beszélgetni.
Igen, szerencsére ez most már, vagy most éppen, ki tudja, most oldódott.
Bő két év alatt jóformán el is felejtettük, hogy azzal bajunk volt, mert annyi bajunk volt azóta mindenféle egyéb dologgal, hogy arra már nem is emlékszünk szinte.
Az MPRS-ben, Magyar Public Relations Szövetségben kiszoktuk adni évente a úgynevezett krízis térképet, amiben végignézzük az adott évnek a kríziseit.
Magyarország egy nagy vörös folt.
Magyarország is egy nagy vörös folt, de hát ugye, ha azt mondod, a globálisan is, ugye amikor a Covid beütött, és aztán utána háborús évek következtek, inflációs évek, stb. Úgy láttuk, hogy igazából nincsen nagyon mit összesíteni rajta. Most megint el fogjuk készíteni, szóval hamarosan el fog készülni a 2023-as, de 22-re meg 21-re nem készítettünk külön, mert annyira széthámozhatatlan krízisek sorát éltük, éljük, hogy nem volt értelme összesíteni sem.
Feldobja az embert, igen, ez a...
De most már készül.
Na akkor beszéljünk vidámabb dolgokról. Fiatal korod ellenére már legalább 2 évtizede vagy a szakmában, és elég változatos pálya áll mögötted.
Lehet mondani, hogy igen, a fiatal koromat azt nem tudom, hogy lehet-e mondani.
Igen, túlsz előtt, igen. Frissen, üdén, szakállasan, igen.
A piacon a kofák szokták mondani, hogy fiatal ember mit kér, az olyankor mindig egy nagyon jó érzés. Régóta vagyok a PR területen, vagy hát inkább a média területén. Dolgoztam újságíróként jó magam is, azt hiszem, hogy nagyon sokan kezdték úgy az ipart, hogy újságot írnak.
Elég nagy a jövésmenés a két szakma között. Ugye az újságírás meg a PR ez nem ugyanaz a szakma, de azért elég sok ember oda-vissza kétszer-háromszor is megteszi ezt az utat.
Érdekes módon igen, és van még egy lépés, és szerintem azt talán lehet, hogy még izgalmasabb, ha lehet mondani. Ugye a ügynökségtől az ügyfél oldal felé, tehát a céghez átkerülni, megbízói oldalra, az tulajdonképpen ennek még egy fokozata, ha lehet mondani, amikor onnan visszaáramlás már kevésbé szokott egyébként lenni. Tehát, hogyha egy karrier útnak tekinted, most nem a sajátomról beszélek, akkor a újságírástól az ügynökség felé terelődni, és aztán pedig kikötni a megbízói oldalon, ez egy viszonylag gyakori hazai tendencia.
Ugye, ha valaki újságíróként és ügynökségi emberként ütésálló volt, annak a megbízói oldal szinte már jutalomutazás. Talán a megbízói oldalon ülő kollégák ezt nem igazolnák vissza, de azért sokan így gondolják.
Én azt gondolom, hogy senkit nem megbántva, a megbízói oldal azért ez egy nagy magabiztosságot ad, ugye lévén megbízó, lévén büdzsén ül, ő szabja meg a feladatokat, ő kéri számon, tehát lehet,
és
hogy
nála van a pénz.
Nála van a
ne
pénz.
Ne felejtsük ki ezt a fontos mozzanatot az értékláncból, hogy a végén, mikor lehet menni a rácsos ablakhoz.
Akkor ő írja alá teljesítési igazolást, és ő fizet, tehát ilyen értelemben viszonylag kényelmesebb helyzetben van. Nyilván őnek is van főnöke, ő rá is nehezednek elvárások, tehát azért ez egy nehéz ipar ilyen értelemben.
Azon kívül, hogy kommunikálsz a krízisekről, meg a krízisekben, ugye írtál néhány könyvet, nem is kis sikerrel.
A krízis kommunikációról írtam először 2018-ban, és az tulajdonképpen tankönyvként nem használható, vagy nem nevezzük annak, mert nem azzal az igénnyel készült, de egy olvasmányos szakkönyv, ami mindenképpen segít felkészülni mindazokat, akik erre kíváncsiak, és ahogy előzetesen beszéltünk, a karaktergyilkosságról lesz többet is szó itt a beszélgetésben. A karaktergyilkosság volt a második könyvem, ami ugye azért politikai kommunikáció fajsúlyos, de nem csak egyébként, mert üzleti életben ugyanígy vannak.
Igen, és ez volt az a könyv, a karaktergyilkosság lejáratása gúnynévtől az álhírig, ami 2021 vége felé novemberben jelent meg. Tulajdonképpen az akkori beszélgetésünknek ez volt az első számú apropója, és hát az, hogy most megint elő kellett vennünk, az nem a véletlen műve. Mondanám, hogy reménykedtem, hogy 3 év alatt a karaktergyilkosság kimegy a divatból, és senki nem folyamodik ilyen csúnya elítélendő eszközökhöz. Vágyam nem teljesült, a karaktergyilkosság él és virul talán még jobban, mint bármikor, ma is széles körben alkalmazzák, de hogy pontosan hol, mikor és hogy milyen példákat tudnánk erre hozni, ezzel folytatjuk.
Jazzy. Jazz. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Böhm Kornél, krízis kommunikációs szakértő, az Impact Works partnere. Szóval két témát is szóba hoztunk, akkor kezdjük a konferenciával, Márkaépítés 2024 Neverending Innovation. Tehát előadó voltál, egy nagyon izgalmas témáról beszéltél, ugye a katonai fejlesztésekből indultál ki, mondván, hogy szinte minden, ami technológiában, technikai újításban történt, szinte minden valamilyen katonai célra született meg először, nem tudom, a konzervtől a margarinon át a nem tudom, dezinformációig, és aztán átment a szélesebb közönség gyakorlatába is. Hogy téged idézzelek, kiírtam magamnak, a politikai kommunikáció mindig élen járt az újítások használatában. Már a régi görögök is?
Ez tipikusan olyan, amit a régi görögök is. Ugye van egy pont, nem vagyok történész nyilvánvalóan, de van egy pont, ahol egy ideig az erő dominál, katonasság, hadsereg, háború témakörében, és egy másik pont, ahol már valamiféle meggyőzés kell, ugye ez a propaganda. Propaganda az egy politikai műfaj, noha a katonasság is használja, a katonasság, az erő, az pedig egy háborús műfaj, de azt is a politika irányítja, tehát ilyen értelemben valóban a politika az, ha a nagy egészet tekintjük, amely élen jár abban, ugye ezt állítottam, vagy emellett érveltem a konferencián is, hogy új eszközöket mindig maga javára fordít, megtalálja benne az, akkor is, ha nem ő találta ki, akkor is megtalálja benne azokat a lehetőségeket, amit a maga javára fordít. Fogunk majd még talán beszélni róla, de például a filmet, vagy néma filmet tekintjük, tudom, hogy az nem az ókori rómaiak.
Görög néma filmek, igen.
Hát színjátékok egyébként, színházi eszközökkel történt csak, lejáratásról.
Végül is írok. Csak a kamera hiányzott hozzá, a többi meg volt, igen.
Ez, és nem hiszem, hogy a Lumière fivérek azért fejlesztették ki a filmet, hogy legyen propagandaeszköz, de a politika megtalálja benne azokat a lehetőségeket, amivel a saját üzeneteit terjeszteni tudja, ezért tömegkommunikáció. Visszatérve csak egy félmondatra, görög drámákban, antik drámákban abszolút van lejáratás, adott ügynek, vagy az adott korszaknak szóló kiszólások, kikacsintások, tehát igen, már a régi görögök is.
Ugye régen, 100-200 évvel ezelőtt az iskolában így etalonként tanították az antik kultúrát, a görögöket, meg főleg a latinokat, a rómaiakat, és ilyen fedhetetlen jellemű, erkölcsös férfiakról szóltak a történetek, akik példát adnak az utókornak azóta, és azért ennyire nem voltak talán rendes emberek a görögök meg a rómaiak.
A görögöknél és a rómaiaknál is, a rómaiaknál aztán már kevésbé, ugye a választás, a demokrácia, a szabad szólásnak az őshazájaként, vagy az ősi kultúrájaként tekintünk rá, és ilyen értelemben valóban nemes étoszok vannak előttünk, de hát az ékes szólásban, a retorikában, a demokráciában viszont a másik embernek, vagy az ellenfélnek a pellengére állítása, kicsúfolása, lejáratása az egy szónoki eszköztár volt, sőt, nem csak szónoki, adott esetben tetlegességig fajuló lejáratás is áruhában történő menekülések és ennek a kiviccelése, tehát sok olyan történetet ismerünk, hogy attól még nem kell kevésbé szentnek lenni, de természetesen a közéleti adókapokban ez szerepet kap.
Az, hogy Pompeit elpusztította a Vezúv, az akkor tragédia volt, ma viszont hihetetlen mennyiségű dokumentumot találnak a régészek a Hamu réteg alatt.
Borzasztóan izgalmas számomra is, ugye nagyon sokféle kincset rejt Pompei, valóban sokféle módon lehet tájékozódni egy lemúlt kornak, vagy egy régi kornak a kultúrájáról. Amit én hoztam a konferenciára, és ami nekem feltűnő, az a politikai plakátoknak, feliratoknak a megmaradása. Ugyanígy használták a graffitiket, házfalakat üzenni, mint egyfajta kommunikációs felület, és bizony találunk olyan graffitiket is, amikor átsatíroznak neveket, átfújják, vagy kiegészítik valami gunyoros kis szólásmondással, tehát megtalálták ennek a formáját már régen is.
Csak a falra karcolt plakátot nehezebb letépni. Ugye, és ez a hagyomány, ez folytatódott a középkorban, meg az újkorban is.
A középkornak egy nagy újítása mindenképpen a könyvnyomtatás volt, ugye a tömegkommunikációnak az első igazán jelentős eseménye, úgyhogy a könyvnyomtatásban egyrészt Luther is megtalálta, ez egy példa volt, a maga felületét és a pápaság elleni támadását kifejezetten pamflettekbe, könyvekbe rendezve, sok emberhez eljuttatva oldotta meg.
És nem meglehetősen vitriolos szavakkal mind a mellett, tehát nem fukarkodott az erős jelzőkkel.
És nem csak a kifejezésekkel, hanem ebbe képregény elemek, tulajdonképpen rajzok, tehát olvasni nem tudó közönségnek is üzent képek formájában. Nem véletlen, hogy az egyház nagyon tartott ettől a lehetőségtől, hogy nagyon sok helyre eljutnak, nem csak az ő támadások, egyáltalán blaszfém ötletek vagy gondolatok, így aztán indexre téve és küzdve ellene ezt a innovációt megpróbálták fékezni.
Ugye tudjuk, hogy a reformáció korabeli hitvitáknak elég komoly tétjük volt annak idején, tehát hogy a vitázó felek között előbb-utóbb a hallgatóság igazságot tett, és a vesztest azért leggyakrabban felhúzták a legközelebbi fára, ezzel téve pontot a vita végére.
És ez is egy jól látható kommunikációs üzenet, bármennyire groteszk vagy abszurd, de akkor is azt kell látni, hogy ezeknek a látványossága az mindenképpen kommunikációs üzenet.
Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a Jazzin.
Mai vendégem Böhm Kordi, a krízis kommunikációs szakértő, az Impact Works munkatársa. Eljutottunk végül is arra a pontra, amit már az elején említettünk, a karaktergyilkosság fogalmához. Tehát 2021-ben megírtad a könyvedet a karaktergyilkosságról. Aki elkövette azt a hibát, hogy nem vette meg és nem olvasta el, azt azért vezessük be egy kicsit ennek a fogalomnak a mögöttes jelentésébe.
Vezessük. Annyiban kicsit naív voltál, nyilván nem gondoltad teljesen komolyan, hogy az elmúlt 3 évben ez alább hagy, vagy nem hagy alább, ugye ez egy 5000 éves, vagy mióta emberi kultúrák, civilizáció idézőjelben létezik, ez egy létező eljárás, tehát nem volt rá jelentős esély, hogy felszámolódik. Karaktergyilkosság alatt valaki jó hírnevének, reputációjának a szándékos lejáratását, egy szisztematikus folyamatot, tudatos folyamatot értünk alatta, amikor kifejezetten az a cél, hogy ezt a másik felet diszkreditálják, hiteltelenítsék, a megbízhatóságát alássák tudatos, előre kitalált, előre megfontolt módon.
Ez vajon miért történik? Azért, mert a politikusok ilyen gonosz emberek, vagy azért, mert a befogadók, a közönség erre fogékony elsősorban, és így lehet körükben támogatókat szerezni?
Lehet, hogy mind a kettő igaz. Az én elméletem az szerint, és nem csak politikában jelenik ez meg, hanem üzleti életben, kulturális életben, tehát nem a politika sajátja, noha természetesen leginkább ahhoz kötjük, de olyan területeken látom megvalósulni, ahol valamilyen módon két szereplő közül kell választani. Ha nem is demokratikus választási rendszerben, hanem csak mondjuk, hogy kikapjon meg egy projektet, vagy kit léptessenek elő, hogy üzleti példákat mondjak. Tehát amikor vagy az egyik, vagy a másik, és a másik rovására akar valaki növekedni, előnyt kicsiholni, olyankor hát hadd mondjam azt, hogy egy kézenfekvő módszer, tehát igazából nem személyiségi jegynek gondolom, és azt sem feltétlenül gondolom, hogy a befogadóknak a meggyőzése így könnyebb, nehezebb, tehát ez a két feltételezés igaz is lehet, de nem is biztos. Az én meglátásom szerint sokkal inkább az a jellemző, amikor egy ilyen kirekeszt és játék van, vagy az egyik nyer, vagy a másik, akkor a másiknak a lejjebb húzása, visszább húzása az előnyt generálhat.
Hát ha valaki mostanában példákat akar látni, markáns példákat akar látni a karaktergyilkosságra, akkor így 2024. február, március, április tájékán elég olvasni a napi sajtót, megnézni a social médiát, meg figyelni, hogy kiről, kikről szólnak a hírek. Ebbe csak azért nem megyünk bele, mert nem akarunk mi itten most a politikában állást foglalni, de mondjuk a jelenség, amiről beszélünk, igencsak izzajlik a szemünk előtt. Nézzünk kicsit távolabbi példákat, amiben nem kell érintetnek érezni magunkat.
A történelmi példák nagyon sok esetben jól eligazítanak. Én azért is szeretem őket egyébként, amellett, hogy vannak köztük mulatságosak vagy érdekesek, de azért is, mert azt mutatják, amit szeretünk hangsúlyozni, hogy van-e új a nap alatt, vagy nincs új a nap alatt. Tehát amikor úgy érezzük, hogy a napi sajtót kinyitva dől ez belőle, és az ember már se tudja, hogy hova kapja a fejét, majd fogunk erről beszélni egy picit később, akkor jó, ha elhelyezzük magunkat abban a korszakban is, amikor még nem éltünk, de mégis láthatunk jeleket. Marie Antoinette egy klasszikus karaktergyilkosság áldozata lett például, még nem is a lefejezése és a, nem csak a karaktergyilkosság, hanem a személy meggyilkolása előtt is egy emlékezetes nyaklánc ügybe keveredett például, amikor megvádolták azzal, hogy ő eltulajdonított vagy megszerzett egy nagyon drága nyakláncot, amiről ő egyébként nem is tudott, és egy kurtizán áruhában ő neki beöltözve vette át ezt a nyakláncot, amiből aztán egyébként számos jó regény, operett, és nem tudom mi készült, a királyné nyaklánca, de például abban teljesen ártatlan volt, de a karakter jegyéhez jól kötődött az, hogy nem bír ellenállni a drága dolgoknak, költekezik, és nagyon jól kiegészítette ezt a centrális tulajdonságát, amivel ezt jól el lehetett képzelni, ez például egy történelmi példa.
Ráadásul soha nem mondta, hogyha nincs kenyerük, egyenek kalácsot. És lám 200 év elteltél, több mint 200 év után bárki idézi tőle azt, amit nem mondott.
Így van, és ez is egy jellemző példa arra, hogy elég az, hogyha el tudjuk képzelni arról az illetőről, hogy ez az állítás igaz lehet. Tehát a hihetőség az sokkal erősebb fegyver, vagy tényleg ható dolog, mint az, hogy ténylegesen megtörténjen az a dolog, amivel vádolják.
Tehát ha valakiről azt mondom, hogy korrupt és X milliárdot lopott, akkor cáfolatnak elég az, hogy én meg belerúgtam a kutyámba?
Hát nyilván cáfolatnak nem elég. Kommunikáció szempontból...
De sokan elfogadják.
Kommunikáció szempontból, ha arra használja az ember, hogy belerugotta a kutyájába, vagy nem, akkor elterelheti a figyelmet, vagy egy új fókuszt adhat, és két nem egyenlő súlycsoportba tartozó ügy verseng egymással. Ilyen értelemben stratégiának működhet, cáfolatnak nem.
Hát most bevallottam, hogy belerugtam a kutyámba. Enyhítő körülménynek annyit tudok felhozni, hogy nekem egyáltalán nincs kutyám. Isten bizony, nincs kutyám, de mindegy, ez most már attól tartok, rajtam ragadt.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Böhm Kornél, krízis kommunikációs szakértő. Már a műsor elején megígértük a hallgatóknak, hogy beszélgetünk egy kicsit a politikai kommunikáció aktuális kérdéseiről is, nem kis részben azért, amit szintén elmondtál nemrég a konferencián, hogy egy nagyon komoly választási évnek nézünk elébe, sőt vastagon benne vagyunk abban a választási évben, amikor a föld lakosságának úgy nagyjából a fele, több mint 4 milliárd ember járulhat majd az urnákhoz. Úton útfélen választások, úton útfélen karaktergyilkosságok. Mire számítsunk egy ilyen választásoktól elnehezült évben?
Hát információ dömpingre mindenképpen számíthatunk, ráadásul most egy gyors fejszámolással ugye a 4 milliárd ember nem is csak a fele a föld népességének, de facto igen, de a felnőtt lakosságnak ugye a túlnyomó többsége, mert ugye 18 éve alattiak sehol sem választhatnak, úgyhogy szinte mindenki az urnákhoz járul. Nyilván egy adott országnak a politikai berendezkedése, a politikai kultúrája és a fejlettségi szintje is befolyásolja azt, hogy milyen új innovációkkal, milyen új eszközökkel fognak élni az egyes politikai aktorok. Ebből a szempontból is általában vigyázó szemünket az amerikai elnökválasztásra szoktuk leginkább vetni, ha politikai kommunikációból akarunk újdonságokat eltanulni. Az egy visszatérő tendencia, hogy 4 évenként új elemeket, új kommunikációs kampánytípusokat lehet felfedezni, különösen azoknak, akik ezt nagyon szorgosan és következetesen nézik, hogy ki mivel rukkol elő. Az biztos, hogyha most már az idei vagy a friss eseményeket nézzük, akkor a mesterséges intelligenciát kell elsőként említeni, mint egyébként bármilyen más beszélgetés témájában is, az most a legaktuálisabb, legfrissebb. A mesterséges intelligencia az álhíreknek, a dezinformációnak gyakorlatilag már egy új generációját képviseli, vagy egy új megoldási kultúráját. A photoshopok, mémek eddig is születtek, korábban is születtek, még megtévesztő jellegű képek is születtek, de az a fajta tökéletesség és az a fajta könnyű elérhetőség, ami jellemzi mostanában már ezt a technológiát, az abszolút elképzelhetetlen volt. Tehát ehhez nem kell kommunikációs stáb, nem kell hozzá nagyon drága alapanyagokat vásárolni, egy alacsony belépési szinten tud bárki fals, fék képeket, sőt videókat, hanganyagokat gyártani. Ez mindenképpen egy új fejlemény. Egy másik új fejlemény, amiről beszélgettem a konferencia kapcsán, az pedig például a chatbotoknak a szerepe. Ezek a automatizált, nagyon sokféle üzenetet megfogalmazni tudó, az éppen aktuális emberrel, akivel chatel, annak tetsző üzeneteket tud megfogalmazni, akár szimultán egy időben több millió emberrel tud beszélgetni egy-egy jól betanított chatbot, emberi közreműködés nélkül tud folyamatosan személyre szabott kommunikációt folytatni. Hát ez a kettő mindenképpen egyfelől bámulatos, másfelől félelmetes tendencia.
Érdekes, hogy a mesterséges intelligencia most így és ilyen formában ennyire berobbant a köztudatba, hiszen önmagában az, amit mesterséges intelligenciának hívunk, az egy körülbelül 50 éve létező jelenség. 50 éve gyerekcipőben járt, keveset tudott, de létezett. A politikai kommunikációban nem használták eddig soha, korábban?
Dehogy nem, minden innovációt használ a politikai kultúra. Egyébként csak most is gyerekcipőben jár még állítólag a mesterséges intelligencia, tehát ez még mindig a gyerekcipője, és ennél jóval többet fog tudni. Ha egy picit visszább nézünk, akkor a big data, a nagy adatoknak az automatikus vagy automatizált kezelése, amiben egyébként az Obama 2008-as kampány volt kiemelkedő, ha már így visszanézünk, akkor már ezt használták mikrotargetingre, a nagy számú közönségnek a szegmentálására, nem személyre szabottan, de csoportokra szabottan üzenetek megfogalmazására igen használták. Még korábban, ha visszanézünk ezt a fajta technológiát, amit mesterséges intelligenciának nevezünk, szövegkorpuszoknak az elemzésére, tehát nagyon nagy mennyiségű szöveg feldolgozására, alakítására használták, vagy ha visszagondolunk pár évvel ezelőttre, ugye dalszövegeket valaki stílusában már eddig is tudott alkotni mindenféle, sőt, a politikai beszéleket is tudott alkotni, kicsit bugyutácskákat, most már jobban hasonlít egy valóságosra.
Mert azt hiszem, a bugyutácska politikai szövegek előállításához talán nem is kell mesterséges intelligencia, mert már a természetes intelligencia is igen bugyuta szövegeket képes előállítani.
Jesse. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Böhm Korni, a krízis kommunikációs szakértő. Cseh Tamás egyik dala jutott most az eszembe, hogy a Valóság nevű nagybátyám, sajnos már nincsen velünk, levelet ír csak nekünk, sorok ugranak be. Hát Valóság nevű nagybátyánk lehet, hogy elutazott messzire, azért nagyon szeretnénk viszont látni. Azt a kérdést tenném föl legszívesebben, hogy mit tehetünk, hogy választási időszakban megőrizzük a józan eszünket, és képesek legyünk felfogni, hogy mi igaz és mi hamis. Van még erre esélyünk?
Hát lehet, hogy Bereményi Gézát kéne megkérdezni, hogy ő most mit javasolna így 30-40 évvel később a legendás dalok megszületése után. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy hivatott vagyok rá, hogy hogyan őrizze meg valaki a jó zeneszét, de a befogadásnak a mértékét, mennyiségét, módját tudjuk szabályozni. Értem, hogy óriás plakátok között jövünk, megyünk, villamos oldalán lévő plakátokat látunk, tehát, hogy nem lehet elhajolni, és ezt, mint márka monitor, és egyáltalán, mint a marketinggel, már online marketinggel foglalkozó médiumként te is nagyon pontosan, vagy sokkal pontosabban tudod, hogy a reklám zajból nem lehet kimaradni, de az, hogy milyen mélységben tesszük magunkével, mennyire vonódunk bele, mennyire veszük a lelkünkre, az már döntés kérdése, egyéni döntés kérdése is. Én nekem az szokott lenni a meglátásom, hogyha képesek vagyunk arra, hogy higgadtan, érzelmileg, a legkevésbé bevonódva, racionálisan valóság nagybátyánkat vendégül látva néha elemezzük, vagy értelmezzük a körülöttünk zajló világot, akkor az segít abban, hogy a józanészt megőrizve, vagy pedig a józanészt használva tudjunk döntéseket hozni, vagy állást foglalni.
Mit látsz itthon és külföldön olyan új jelenséget, amit mondjuk a könyvedben még nem tudtál megírni? Ha van új a nap alatt egyébként ezen a téren, most leszámítva a nettó technológiát.
Ugye igen, ezzel, hogy a technológiát behoztad, a megközelítésmódban nincsen új a nap alatt, a személyiségek lejáratásában, hogyha a karaktergyilkosságról beszélünk, a cél az nagyjából ugyanaz, változatlan. A technológia az ad mozgásteret természetesen, ez változik, a sebessége is változik egyébként, az elérése is változik. Én szerintem ez egy fontos változás, hogy a bekerülési, tehát ez a belépési küszöb erre a piacra, most értsd jól, könnyebbé válik, sokkal többen képesek egy időben folytatni akár lejárató műveletet, de ezek főleg a technológia vagy innováció adta szabadság fokból következnek, és nem feltétlenül abból, hogy valaki kifundált valami újat.
Mit tud tenni egy áldozat, vagy egy potenciális áldozat, aki karaktergyilkosság áldozata lenne, vagy annak szánják? Hogyan lehet védekezni? Vagy aki lemegy a malacok közé birkózni a sárba, az így és úgy is sáros lesz?
És néha le se kell mennie. Ugye azt a mondást szoktam idézni, hogy ha valaki nem akarja, hogy mesztelenül szökőkútban fürdőző fotó készüljön, akkor ne fürdőzöm.
Ne menjen mesztelenül a szökőkút.
És ez eddig igaz is volt, de most már ugye ez a vicc, hogy nem kell mesztelenül fürdőzni a szökőkútban ahhoz, hogy ilyen kép készüljön az emberről, hiszen elég egy portréfotót leszedni a netről, és onnantól ez már előáll. Tehát nagyon nehéz védekezni ellene. A kárt lehet csökkenteni egyfelől, tehát nagyon gyors reakcióval, másfelől lehet detektálni azokat az előzetes jeleket, amik arra utalnak, hogy készülhet valamiféle támadás. Ezt akár social listeninggel, tehát a közösségi média automatizált figyelésével, vagy akár újságíró érdeklődések irányával meg lehet próbálni letapogatni, hogy készül valami ilyesmi, és ilyenkor lehet például akár előre menekülni, tehát előre bejelenteni valamit, hogy ilyen támadás fog ellenem történni. Ezzel szoktak is élni magyar politikusok is, külföldiek is.
René Descartes, az európai racionalizmus megalapítója írta az Értekezés a módszerről című könyvének az elején, hogy a józanész az a dolog, ami a legjobban el van osztva a világban, mert soha senki nem panaszkodik, hogy neki abból nem jutott elegendő.
Ez így van, igen. Azt gondolom, hogy senki nem tartja magát sem butánnak, sem tájékozatlannak, és rangsorolódik, vagy van egy skála, hogy ahol az ember áll, a alatta lévőket esetleg tájékozatlannak és butának tartja, a fölötte állókkal pedig nem foglalkozik. Igen, ez kétségtelen tény. Ebből egyébként az következik, hogy minden rétegnek az ő befogadási szintje szerint kell kommunikálni és megfogalmazni a kommunikációs üzeneteket.
Nos hát, ha Descartesnak igaza volt abban, hogy a józan észből mindenkinek pont annyi jutott, amennyire szüksége van, és amennyinek szükségét érzi, akkor ebben a választásoktól terhes évben is csak azt kívánhatom magunknak, mindannyiunknak, hogy ezt a bizonyos józan észt, ami nekünk jutott, és amivel alapvetően elégedettek vagyunk, ezt legyünk képesek okosan és jól használni a következő hónapokban is, meg hosszabb távon is. Hát ezt kívánok mindenkinek sok szerencsét, neked meg a hallgatóknak is. A mai műsorban Böhm Kornél krízis kommunikációs szakértő volt a vendégem. Kornél, köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
Nagyon köszönöm a meghívást, Laci.
Mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de a jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést, vagy bármelyik másikat abból a 151 néhány Márka Monitor műsorból, ami eddig elhangzott a Jazzy Rádióban, szóval, hogyha bármelyiket szeretné újra meghallgatni, megtalálja a markamonitor.hu oldal per podcast rovatában. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László, mi elmegyünk a stúdióból, önök viszont ne menjenek sehova, mert a Jazzy programja remek zenékkel, jobbnál jobb műsorokkal folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.